Gyakorlatilag az a dolog látszik, hogy mániákussá vált a piac, ezt az opciós piac mutatja, a kriptodevizák piaca mutatja.
Még a mesterséges intelligencia szektoron belül is szelektált a piac.
Szevasztok, mi? Hello, Ricsi!
Szia, Áron!
Forinttal kezdünk, és Trumppal fogjuk befejezni, és ez egy darabig így is lesz most a következő hetekben, ez majdnem biztos.
És el is mondjuk, hogy a felvételnek az időpontja március 6-a délután 13 óra 30 perc, kivételesen szerdán délután vesszük föl.
Igen, és 392 forint 50 fillér most az euró, ami azért érdekes, mert tegnap a 396 fölötti régiót is megkarcoltuk, tehát most az elmúlt héten azért volt egy komolyabb volatilitás a forintban, egy kis gyengülés, aztán most visszaerősödünk. Tomi, mi lesz a következő napokban, mit vársz?
Megkínozták a forintot, és ami mindenképpen szembetűnő, hogy a zlotyival szemben is abszolút mélypont esett az árfolyam, tehát nem azt lehet mondani, hogy minden esett, hanem igen, most a forint volt gyenge. Itt vannak ezek a kamatvágásra irányuló állami törekvések, amelyeknek legalábbis külföldről nézve úgy tűnik, hogy az MNB nem tud ellenállni. Persze az MNB ettől még hangoztatja, hogy igazából nem történt változás az érdemi kamat célban, de azért a piac mégis úgy látja, hogy miközben a világ összes fejlődő piaci jegybankja szinte kivétel nélkül nem mer vágni addig, amíg a Fed, főként a Fed nem csökkent, addig az MNB megy előre a harcban és kamatot vág. Tehát optikailag így néz ki külföldről, például Amerikából, és szerintem ennek volt köszönhető ez a fajta forint gyengülés. Egyébként meg van egy konjunkturális problémánk, bár hozzá kell tenni, hogy az energiaimportunk viszont drasztikusan lecsökkent, tehát ez nem fekete vagy fehér, és nem lehet azt mondani, hogy csak negatív tényezők vannak a forintra hatóan. De hát azért ezek dominálnak. Egyébként még egy érdekes dolog, hogyha belegondol valaki, hogy a teljes magyar forintos hozamgörbe 6% körül van, és mondjuk az amerikai dolláros hozamok ilyen 5,5-4,3 körül vannak, az nem olyan nagy ez a különbség, hogy adott esetben egy külföldinek megérje vállalni a forint kockázatát, hasonló infláció mellett jóval magasabb nominális kamatokat kínál egy csomó más ország.
Szerintem gyakorlatilag egy ilyen áthelyeződés, egy 10-15 forintnyi sáv áthelyeződés zajlik a magyar kamatcsökkentésekkel egyidejűleg, és egészen egyszerűen az a szintű védőháló, ami 375-385 között tartotta a forintot nagyon sokáig, a jócskán 10 plusz százalék fölötti kamatlábak, ezek ugye eltűntek a rendszerből, és gyakorlatilag éppen emiatt ehhez a védelemhez szerintem egy magasabb sáv tartozik. Reméljük, nem lesz ebből további változás.
Abszolút egyetértek veled, Ricsi. Szerintem igazániból most azt kell kitapogatni, hogy mi lesz ez a következő kicsit magasabb sáv, és akkor ezen a sávon belül lehet egyébként szépen trédelgetni, meg opciókat kiírni, tehát egy csomó jó pofa dolgot lehet majd csinálni. Most ez a sávkereső helyét, én ezt így érzem.
Igen, és hát ez nem csak rajtunk múlik, hanem nyilván a nagy nemzetközi jegybankokon, az LKB-n és a Fed-en is. Ugye az adás felvétele után jön majd az LKB-nak a következő ülése, illetve március 20-án pedig majd a Fed. Szóval vannak előttünk komoly jegybanki ülések az ehhez kapcsolódó kommunikációval.
Illetve Jerome Powell-nek ugye egy kongresszusi meghallgatás, ami bármikor okozhat meglepetést.
Jerome Powell neve után nem is túl bonyolult átkötni Amerikára, mert ott történtek megint az érdekes dolgok. Tulajdonképpen lassan minden részvény elhullik ebből a csodálatos hétből. Hát tegnap úgy tűnt, hogy már csak egy maradhat, de nem akarom lelőni a point.
Egy maradt, tehát tulajdonképpen már emlegettük itt a hegylakót, és az igazi one man show-t. Ez gyakorlatilag azért figyelmeztető jelzés, mert nagyon gyakran pár hónapos időtávra szinte, nem azt mondom, hogy biztosan, de egyre komolyabb eséllyel közel állunk véleményem szerint egy olyan lokális tetőhöz, ami egy szupernova robbanás előzhet még meg, valami olyan, amit a keddi kereskedési napon láttunk. Folyamatos, nagyon rendes beleadás volt a Nasdaq 100-ba, az S&P 500-ba ehhez képest jóval kisebb, fele akkora beleadás körülbelül, és amikor már 2%-os mínusznál is nagyobb lett a Nasdaq 100-ban, kettő derék legény állt és nézte ezt az egészet rezzenéstelen arccal, ugye az Nvidia, és a speciális kis kiterjesztése a spekóknak a Super Microcomputer, és tegnap a nap végén, amint enyhült az eladói nyomás, és jött egy kicsi visszakorrekció, 2,4-2,3%-os mínuszból 1,8-ig, gyakorlatilag egy 70 dolláros büntetést kaptak a Super Micronak a sortosai, az Nvidia pedig kitáncolt oda, ahonnan érintésnyi távolságra került a új élete csúcsa, és gyakorlatilag az a dráma, hogy még egy 4-5 hete viccelődtünk, 1200 milliárd dolláros piaci kapitalizáció különbség volt az Apple és az Nvidia között, ez 500 milliárd dollárra csökkent jelenleg.
Ez egészen döbbenetes. Egyébként te hónapokkal ezelőtt is azt mondtad, Ricsi, hogy március közepére látod azt a pontot, amikor fordulhat az index.
Sok dolog technikailag képes március közepén nagyon masszív és nagyon érdemi trendfordulókat kialakítani. Elég csak itt 2000-re, 2003-ra, 2009-re vagy 2020-ra gondolnunk. Nagyon markáns szélsőségek alakultak ki ezekben az években a piacon. Gyakorlatilag az a dolog látszik, hogy mániákussá vált a piac, ezt az opciós piac mutatja, a kriptodevizák piac mutatja, és mind a mellett, hogy dobják el már az egyéb részvényeket, tehát a káprázatos hetesből az Apple és a Tesla kifejezetten nagyon gyenge, a Google még áldogál a 200 napos mozgó átlaga környékén, de tegnap a Microsoftba is beleadtak, az egész szoftverszektorba úgy beleadtak, amit nagyon-nagyon régen nem láttunk, és gyakorlatilag az Nvidia-ban egyetlen eladót nem sikerült ugye előrángatni.
Egyébként érdekes volt, hogy maga a félvezető szektor sem volt már annyira erős, hogy a többi szegmensét vagy szektortársát megnézzük, az Nvidia-nak beadtak a holnap jelentő Broadcomba, az Intelbe, tehát egyre inkább szűkült ez a rally, még a mesterséges intelligencia szektoron belül is szelektált a piac. Egyébként elképesztő mértékű opciós vételek voltak az elmúlt, mondjuk azt, hogy bő 3 hónapban ezekben a részvényekben, ezek tőkeáttételes long pozíció gyakorlatilag, de ezeknek a meghosszabbításához majd pénz kell. Az a nagy kérdés, hogy hajlandóak lesznek az opciós tréderek, akár lakossági, akár intézményi oldalról újabb pénzeket tenni, adott esetben még magasabb kötési árfolyamok mellett. Ha nem, akkor az álljegyzői eladások, vagy túlfedezettségnek köszönhetően jöhet eladás a piacra, és igazából így a saját súlyuk alatt tudnak csökkenni ezek az árfolyamok. Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mikor, mi, milyen mértékben, tehát ez gyakorlatilag a lehetetlen kategória, de az biztos, hogy azért itt van túlpozicionáltság, miközben egészen durva híreket hallunk a mesterséges intelligencia szektor termelékenység javító hatásáról, akár a bankszektorban, akár a fintech szektorban. Tehát ilyen értelemben ez egy valós termelékenységjavító, profitnövelő sztori, de emellé azért a pozicionáltság is nagyon megnőtt.
Igen, és itt volt még egy fontos dolog, amiről itt a napokban beszélgettünk, hogy ha valaki a hallgatók közül mondjuk már egy shorton gondolkodna, akkor annak azért felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha esetleg egy olyan kisebb méretű cégben nyit shortot véletlenül egyedi részvényben, aminek a kapitalizáció alacsonyabb, itt lényegesen, mint ezek a nagy cégek, akkor azért nagyon-nagyon rosszul járhat ezzel.
Szerintem arra érdemes figyelni. Gondoljunk vissza pár évvel ezelőtt az ARM Holdings nevű, azóta eléggé ismerté vált vállalatra tett egy vételi, mert ott az Nvidia, és hát jelen pillanatban az Nvidia egy igazi gorillává vált a piacon, több mint 2000 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, tehát egy 20-30-40 milliárd dolláros piaci értékű céget az Nvidia számára megvásárolni, teoretikusan nyilván, tehát nem tudunk ilyen célpontokról, de ezt megvásárolni gyakorlatilag semmibe nem kerül, akár saját részvényen fizetve. Tehát nagyon veszélyes szerintem ebben a 0 és 100 milliárd dollár közötti kategóriában shortolni bármit is, szinte életveszélyes, mert lehet, hogy holnap jön egy vételi ajánlat.
Pláne, ha valaki olyat igyekszik megsortolni, ami exponenciálisan emelkedik, pusztán azért, hogy lehetetlen, hogy ennyi legyen az ára, tipikusan a trendek legutolsó 24-48-72 órája szokott az lenni, amikor ezekben az instrumentumokban bibliai mértékű büntetéseket mérnek rá a sortosokra, és tényleg ez a nagyon nagy veszélye ennek a piacnak.
Keményen fogalmazunk, de igazából azért az ármozgások is kemények. Tehát lehetne sorolni a példákat, hogy például mondjuk a HP-nek a vállalati szegmensét, amit kiszerveztek egy önálló cégbe, HP Enterprises, gyengébb jelentésre lecsorgott az árfolyam, majd 3 nap alatt egy brutális tépés jött a papírban, aztán a Dell reakcióra is felhívnám a figyelmet, ami 25%-ot pattant a jelentésre, de hát a Bitcoin is, ami azért az elmúlt napokban a tegnapi korrekciót leszámítva naponta 50-100 milliárd dollárral nőtt a piaci kapitalizáció, szóval kemény. Ahogy Ricsi mondta, illetve Szántó Öcsi bácsi, ugye a Voxból ismerjük ezt a mondást, Amerikában ütnek is.
Igen, na most ugye ígértünk napi Trumpot is, hát ott komoly dolgok történtek pont ma.
Igen, Nikki Haley visszalép az elnökjelölti indulástól, és hát egyébként ez nem nagy meglepetés, Trump rendkívül jól áll, de úgy tűnik, hogy minden egyes jogi ütésre, amit Trump kap, egyre népszerűbbé válik. Tehát ez az underdog-a, ugye egy keményen fogalmazott, a washingtoni zsarnokok és fasiszták őt el akarják távolítani, és ezt meg kell akadályozni. Szóval ez rezonál az amerikai középosztály egy jelentős részével, és hát Trump jelen pillanatban megállíthatatlan, és tényleg úgy tűnik, hogy ezt az elnök választást meg is tudja nyerni. Nyilván messze van még a november 5-e, tehát még addig sok minden történhet, de Trump népszerű, tulajdonképpen ebben a legfontosabbnak számító ilyen swing state államokban, ezekben szinte kivétel nélkül vezet, és emellett még egy nagyon fontos dolog is történt az elmúlt két hétben, lényegében átvette a republikánus pártot, tehát azt a konzervatív, nagyon gazdasági szempontból liberális régeni vonalat, az teljes mértékben sikerült kipucolni a republikánus pártból, ülnek be a saját emberek, legfőbb ellenlábasai, beszéltünk múlt héten előre, Mitch McConnell távoznak, nem egyrészt idős is már, meg nem akarja ezt az állandó küzdelmet felvállalni. Tehát Donald Trump átveszi a republikánus pártot, és nagyon jó eséllyel halad arra felé, hogy megnyerje az elnökválasztást. Tehát a világnak egyértelműen erre kell készülnie, hogy ez a forgatókönyv valóra válik.
Tomi Ricci, nagyon szépen köszönöm, és jövő héten csütörtök reggel fogunk jelentkezni, ugye a március 15-i ünnep miatt, és addigra meg fogjuk ismerni az amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatot, tehát azokról is tudunk beszélgetni, és fogunk is.